Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, majd most csütörtöktől egészen vasárnapig tart. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba Jesek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa levele az ázsiai egyházhoz. Legyünk a szeretet közösség építői. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Castel Gandolfói pápai palota kertjében. Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei.
Leó pápa az ázsiai egyházhoz, legyünk a szeretett közösség építői. 14. Leó levelet írt Oswald Gracias bíborosnak, különleges megbízottjának, aki képviseli majd az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésén Dzsakartában július 20-a és 26-a között. Legyetek a szeretett közösség, ne pedig Bábel építői. Legyetek az eljövendő ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai. Ezekkel a szavakkal 14. Leó pápa megismétli a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába. Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésére, amelyet július 20-a és 26-a között Dzsakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be az Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspök testvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben. 14. Leó a teljes egyházi közösség ezen közös elkötelezettsége révén tanítói dokumentumában a 85. Zsoltárra hivatkozva ezt írja. Az elutasított kövek, a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik. Az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást. A pásztor és az atya szívével a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik. A június 24-én aláírt levélben 14. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmét Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao bíboros Goa és Damao metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a boldogságos Szűz Mária és hitvese Szent József szerető oltalmába ajánlja. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Borgo Laudato Si-ben. A Nobel-díjasok mesterséges intelligenciáról és nukleáris háborúról szóló globális gyűlésének első napja július 14-én kedden kezdődött a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben, arra ösztönözve a Nobel-díjasokat, a szakértőket, az egyetemi képviselőket és másokat, hogy elgondolkodjanak a világunkat érintő legnagyobb kihívásokról. Több mint 200 Nobel-díjas, volt államfő, egyetemi képviselő és szakértő gyűlt össze július 14-én kedden a Castel Gandolfóban található pápai villa kertjének fenyői és olajligetei árnyékában, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia és a nukleáris háború témáit. A tanácskozás július 16-áig csütörtökig tart, amelyet 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihletett, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A gyűlés a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat aláírásával zárul. A megbeszélés célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozó irányelveket, amelyek az együttműködésre, az emberi méltóságra, az átfogó fejlődésre és a békére összpontosítanak. A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például az emberi család törékenysége a nukleáris korban, vagy a technológia az emberiség szolgálatában, illetve a mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai. A konferencia első két napját a Castel Gandolfói pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben, Laudato Si faluban, míg a rendezvény harmadik és egyben utolsó napját a római önkormányzat székhelyén a Kapitóliumon tartják. A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és az intenzívebb technológiai verseny jellemez, mondta bevezető beszédében Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Borgo Laudato Si felsőoktatási központ vezetője. Kiemelte, hogy ezeket a problémákat hogyan kíséri a mesterséges intelligencia és az autonóm technológiák gyors fejlődése. Ezzel kapcsolatban Fábio Baggio bíboros hangsúlyozta a találkozó és a különböző területeken belüli párbeszéd előmozdításának fontosságát. Egy olyan időszakban, amikor az innováció üteme gyakran meghaladja a reflexió ütemét, a világnak olyan közösen osztott elvekre van szüksége, amelyek képesek a haladást valóban emberi célok felé irányítani, mutatott rá a főpásztor. Ez a gyűlés nem csupán a kockázatok elemzésére ült össze, hangsúlyozta beszédében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis alapítvány elnöke, aki részt vesz az eseményen. Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk, a párbeszéd továbbra is lehetséges, hogy a bölcsesség továbbra is kísérheti a tudást, hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét. Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett, és a reményt a beletörődés helyett, hangsúlyozta Tomasi bíboros. A nyitóülés középpontjában a Magnifica Humanitas, a közös otthonunk jövőjéért téma állt, mivel számos beszélgetést 14. Leó pápa első, májusban kiadott enciklikája ihletett. Az ülés Angel Fernández Artime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei dikasztériumának proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott a pápa szövegéről. Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük Juan Manuel Santos Nobel békedíjas, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte 14. Leó pápa felhívását a Magnifica Humanitasban a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést. Hangsúlyozta, hogy hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság vezérel. Muhammad Yunus professzor, Nobel békedíjas és Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy civilizáció végét és egy következő kezdetét éljük át. Valamint annak fontosságát emelte ki, hogy a fiatalokat vonjuk be a világ jövőjének alakításába. Az ülés többi előadói között volt Agnes Kelemen, az Amnesty International főtitkára, Amir Banifatemi, a Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetségének alapítója és igazgatósági tagja, James Muller professzor, a Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért társalapítója, Karen Helberg professzor, a Paguás konferenciák főtitkára, valamint David Gross, fizikai Nobel-díjas és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora. A kedd délelőtt és délután további részét számos vitaülés jellemezte, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például az, amikor a mesterséges intelligencia kikerül az emberi irányítás alól. Több előadó is beszédet mondott, köztük Maria Ressa, Nobel békedíjas, a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan szervezetek mesterséges intelligencia kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind, különböző nézőpontokat mutatva be a témákról.
Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei. A lombardiai Busto Arsizio városban található Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola a 90-es évek óta lehetőséget kínál néhány végzős tanulónak arra, hogy elkísérje a betegeket a Lourdi Máriak egyhelyre, az Oftál olasz betegkísérő szervezet támogatásával. A 18 éves Ginevra Maria Ceriani számára meghatározó élményt jelentett a tapasztalat. Olyan hely, ami csöndben változtat meg téged. Úgy éreztem, hogy 100 életet leéltem 5 nap alatt, mondta a lány. Unottan bámulják a mobiljukat fejükön fülhallgatóval, amiben hangosan dübörög a zene. Ezek a Z-generációt övező sztereotípiák, amelyek azonban nem fedik a valóságot. Sokkal inkább olyan tanulmányokra van szükség, mint a Giuseppe Toniolo Intézet fiatalokról szóló 2026-os jelentése, hogy visszaadjuk ennek a tényleg összetett világnak a konkrét valóságát, ami sokrétű, de sok újdonságot is rejt. Az adatok szerint a fiatalokat destabilizálják a világot sújtó válságok, és ezért bizonytalanul gondolnak a jövőre, ami kapcsolataikban is megjelenik. Ebben a jövőben azonban sokan főszerepet akarnak játszani, megszólalni és felelősséget vállalni, nem csak jelképes elismerésre vágynak. Tehát tudatos és tevékeny fiatalok, akik képesek megragadni az élet kínálta lehetőségeket. Például igent mondani egy iskolai ajánlatra, hogy csatlakozzanak néhány beteghez, akiket az olasz katolikus Lourdi Betegszállító Szövetség visz a Mária kegyhelyre. Ez a kezdeményezés a 90-es években kezdődött, amikor a lombardiai Varese megyében egy testnevelő tanár, Maurizio Moschini, aki már régóta hordárként önkénteskedett Lourdesban, fölvetette az ötletet az Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola diákjainak. Először 5 merték fölvállalni a kalandot, de idővel még 120 diák mondott igent, nem feltétlenül hívők és katolikusok. Moschini tanár úr szerint Lourdes, ahol 14. Leó pápa hamarosan szeptember 27-én szentmisét mutat be, megváltoztatja a srácokat. Olyan utat jelent számukra, ahol jobban megismerik önmagukat, mert megtapasztalják sok ember fájdalmát és nehézségeit. Mély benyomást tesz rájuk, és megváltozva térnek haza. Ginevra Maria Ceriani számára is így volt. Nemrég töltötte be a 18-at, reál gimnáziumba jár és jövőre érettségizik, de már tudja, mit fog csinálni 2027. szeptemberében. Barátnőivel együtt Lourdesban lesz. Idén június 25-e és 30-a között 20 másik diákkal ment Lourdesba, hittantanárukkal, Antonio Samettivel, aki fiatalon megtapasztalta már ezt. Ginevra számára mély átmenetet hozott az utazás. Hiányzott az iskolából, amikor kihirdették a lehetőséget, mert egy műtét után ágyhoz kötve lábadozott hosszú ideje. Szép dolognak tűnt, de nem tudtam, hogy képes leszek-e másokat ápolni, a saját állapotomat látva. Azért elutaztam egy hét fizioterápia után. Lourdesba repülővel ment, mivel nem tudott hosszú ideig állni, de felkészült. Az étkezővel kezdett foglalkozni, terített, leszette az asztalt, társalgott a betegekkel. A fájdalom azonban előjött, ezért más után kellett néznie Ginevrának. A nehézségekkel küzdőknek nyújtott segítséget, vizet és takarókat osztott, hogy megóvja őket a hidegtől és a nyírkos levegőtől, a hordároknak segített. Úgy éreztem, hogy törleszteni valón van a világnak. Ez a motiváció hajtotta a fiatal lányt, hogy elfogadja a lourdi utat. 3 hónapig ágyban feküdtem, nagyon sok segítségre volt szükségem, és az elmúlt hetekben a kórházban maximálisan elláttak. Akik segítettek nekem, tényleg meghatározó személyek voltak, soha nem fogom elfelejteni őket. Nagy hálát érzek az ápolók, a kórházi személyzet, az orvosom, de a családom iránt is. Tehát tudom, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akikre a nehéz pillanatokban rábízzuk magunkat. És ez a dolog különösen felerősödik Lourdesban. Megértettem, hogy valójában sokkal többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Az, ahogy a betegek megnyíltak nekünk, megmutatták törékenységüket, számomra nagy ajándék volt. És ez nem minden. Az iránta mutatott bizalom arra ösztönözte Ginevrát, hogy lebontsa a régóta emelt falakat, azokat a gátakat, amelyek befolyásolták kapcsolatait. Felbátorodtam, hogy én is ezt tegyem. Elfogadtam a gyengeségeimet, és megmutattam másoknak is. Így tehát elkezdett egyre jobban kinyílni. Érezni, hogy belül megváltozik, annak az imának a beteljesedéseként, amelyet a barlang előtt tett, amikor azt kérte Máriától, hogy meg tudjon nyílni, feloldani a benne lévő gátakat. Meghatott pillanatok kísérték ezt az átmenetet a felszabadultság könnyeivel. Lourdes az öröm pillanata, ahol valami nagyszerűt élsz meg. Mind nagyon boldogok voltunk, hogy segíthetünk. Jót tenni nekem tényleg gyógyító erejű volt. És az volt sok más fiatalnak is, akik bár távol állnak a hittől, éppen a Pireneusok lábánál kezdtek föltenni önmaguknak kérdéseket, őszinte, szoros és bensőséges kapcsolatot keresni Istennel. Csupán 5 nap volt, de nekem úgy tűnt, hogy hónapok teltek el, mert mindent 100%-osan megéltem, olyan intenzíven, amit el sem tudtam volna képzelni. Főként pedig úgy tűnik, hogy egy olyan énemet ismertem meg, amelyiket el szeretném vinni a hétköznapi életbe. Lourdes az a hely, amelyik csöndben változtat meg. Úgy éreztem, hogy 100 életet éltem le 5 nap leforgása alatt, zárta gondolatait a 18 éves lány. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban folytatjuk a hitről szóló beszélgetést. Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. Műsorunk a 2019. október 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjünk a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
Például a kedvel, szeretnek az is ugye szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
Eszter, tudnád folytatni a sor?
Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
Jasmin, van még valami ötleted?
Vonzódik, tetszik, bejön neki kedvel.
Anna?
Rokon szenvez, csíp.
Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik, görögül, hogy erosz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valami tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
ilyesmi.
Stílus.
Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi talán.
Eszter?
Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
pontosan
sportolni.
Igen, ezek? Igen. Ugye érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekmő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatunknak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy az neki is jó legyen.
Igen, azt tudtunk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránt süt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézusféle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
Igen, igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönő viszonyban se voltunk, és az, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, ahogyha kéri.
Igen, igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzésed tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elön belülről, és ez így olyan jó érzés.
Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjuk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
Igen, Jászmin?
Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, Kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, Jerikói vak gyógyítása, leprású gyógyítása például.
Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
Pontosan. Luca?
Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg. Gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai mennyegzőn gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy hogy szerette Isten a világot, és az a válasz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja, és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
Például a hit és a lelkiismeretünk.
Igen?
És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Uh-huh. Igazából ugye a Szentírás is, Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.
Mikor elbuktam, nem segített senki, meglátogattak furcsa emberek, akik eljöttek, harc az élet mondták, nem nagyon tetszett, amit beszéltek. Hallgattam, és szégyenkeztem, magamra maradtam. Fensőbséggel, éles nyelvvel kioktatva szóltak. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Nem tör meg állnok emberek beszéde, nem bánt a szúrós irigy tekintet. Fegyverek nélkül győz az igaz ember, minden csatának egyszer vége lesz. Más a világ, gyors az élet, alkalmazkodjál. Anyanyelvem, anyaföldem árvaságra jut. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Távol mindentől, messze az otthontól, láttam az ország városaiban. Kevés az igaz, mint 2000 éve, lator megakad minden kalandra. Nincs már törvény, nincs már eszmény, széles lett az út. Fújhat a szél, renghet a föld, de vigyázz rám az Úr. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem.
Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Mit fejez ezzel ki Jézus?
Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odajándékozó szeretet.
Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Luca?
Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
Pontosan mire gondol itt Jézus?
Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
Lesz,
amit
így
egymással cselekedtünk.
Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani, vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jászmin?
Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mint azt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer. Hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki. Még 7-szer is? Kérdezi Péter. És Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye ez a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Felebarátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
Eszter?
Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha látok, rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek. Mi lehet ennek az oka? Eszter?
Hát például, ha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
Igen, igen.
Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint... Tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetést kapunk miatta később, vagy...
Luca?
Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem...
Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot. Azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk. Vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat? Vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz. Viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
Luca?
Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
Jászmi?
Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
Eszter?
Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint ahogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összealapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett, és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezében átszállat, fejére tőviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliumaival és az égmadaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éjsz ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös, a szeretet nélkül barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvény, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. október 30-ai adásunk ismétlése volt.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0 óra 5 perckor Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 10. részét Tóth Levente olvassa fel a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkban, majd keresztény könnyű zene szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Szószóló, melyben Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. 2 óra 50 perckor mi az imádság, kihez imádkozzunk? Erről elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános atya. 3 óra 5 perckor a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Váradi Pál egri püspökről Buda Péter atya teológiai tanár gondolatait hallják. 4 órakor zenei összeállítás szól, melyben Rúzsa Magdi Kossuth Díjas énekesnőt és Balázs János Kossuth Díjas zongoraművészt hallják. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb reggel 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. A szolgaságban Krisztus szabadulás, a háború ostora alatt Krisztus remény, a bűn órájában Krisztus megbocsájtás. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Elizabeth, Fekete Gábor, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Földet előkészítetted, barázdáidat megöntözted, göröngyeit simára porlasztottad, esővel fellazítottad, és a sarjadóvetést megáldottad. Olvasom a 64. Zsoltárban. Ha a mai ember a názáreti Jézus valódi lényét akarja megragadni, sok szokást kell leántania magáról. A pontatlan olvasást, amely Jézus egzisztenciáját előre gyártott skémák szerint próbálja megérteni, a begyakorolt beszédet, amely klisészerű felfogásával Jézus sajátos létmódját inkább eltakarja, mint felfedi, az édes üdvözítő, elrajzolt képét, amely sokszor érzelgősen ábrázolja őt, titkát pedig szentimentális középszerű szürkíti. Minden valótlant, kicsinosítottat félre kell tennie, még végre megérzi, milyen nyugtalanító és titokzatos volt alapjában véve Jézus léte. Mutatis mutandis, így módon kellene a szülői háznak is a gyermeket közel vinnie Istenhez, Jézushoz. Uram, ki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Dicsőíts meg minket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra. juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,